És a család az a legfontosabb eleme a társadalomnak, amikor is megvannak a szerepkörök, anya, apa, gyerek, és minden ott kezdődik. Tehát minden otthon a négy fal között kezdődik. Amilyen egészségesek a családok, olyan lesz a társadalom is. Mert a társadalom az a családokból áll össze.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Világunk folyamatosan változik, és azon belül is különféle társadalmi folyamatokat észlelünk. De vajon jó felé haladnak ezek a változások? Miért fordult el a világ Istentől? A nőknek valóban nincs szüksége férfiakra, és fordítva? Mennyire kell tartanunk attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia öntudatra ébred? Nagy Dávid jogásszal, a szövetség jelöltjével ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Nagy Dávidot, jogászt, a szövetség jelöltjét. Szervusz, Dávid!
Szia, mindenkit üdvözlök én is!
Dávid, hát beszélgessünk egy kicsit akkor a mai új társadalmi folyamatokról, illetve az új társadalmi változásokról, hogy merre felé is halad a világunk, hiszen azért eléggé érdekes dolgok történnek, mert a közösségi oldaladon is ugye többször véleményeztet az egyes dolgokat. Tehát nézzük sorjába akkor, hogy mikor vált például az embernek sértővé, illetve cikivé maga az egyház, illetve a Jézus Krisztus felvállalása. És itt most a Porsche ikonikus évfordulójára gondolok, amiről ugye te is írtál egy bejegyzést. Fejtsd ki, hogy ez miért probléma a mai világban?
Elsősorban talán ott kezdeném, hogy nem új keletűek ez a társadalmi változás. Hát ez egy hosszabb folyamat, én úgy gondolom, hogy ez már ilyen 20. századi erőfeszítések most érnek be.
Tehát most hát ugye nagyjából egykorúak vagyunk, tehát akkor még az előző generációnk is megélte ezeket a dolgokat? Vagy?
Szerintem most érez ide kimondottan hozzánk, a mi térségünkbe, úgymond Közép-Európába. Nyugaton, ezek ilyen nyugati trendek, tehát ami mondjuk a tengeren túl megjelenik, azt várhatjuk, hogy olyan 10 éven belül nálunk is itt van, legalábbis eddig ez a trend, és én ezért figyelem nagyon kritikus szemmel ezeket a jelenségeket, mert attól tartok, hogy ezek a mi térségünkben is megjelennek, jelenleg még, hál' Isten, nem annyira aktuálisak, vannak, amik aktuálisabbak, van, amik nem, de várható, hogy elő vagy utóbb beteszik a lábukat a mi ajtónkon is, és ezért kell figyelni véleményem szerint ezeket a jelenségeket, és hangot emelni ellenük, hogy megelőzzük azt, hogy tehát a mi társadalmunk is megmérgeződjön az ilyen ideológiák által.
Hát, hogyha azért a kedves hallgatók is visszaemlékeznek, ugye 1968 az nem ma volt, de hát akkor azért Amerikában akkor kezdődött el egyfajta társadalmi változás az Amerikai Egyesült Államokban, tehát hogy új ideológiák jöttek, illetve akkor kezdődött a hippi mozgalom, meg akarták változtatni az egyetemeket, illetve az egyetemen belüli gondolkodást az Amerikai Egyesült Államokban. Szerinted ennek a folytatása zajlik, vagy ez akkor már lezajlott? Illetve hogyan véleményeznéd te ezt a változást akkor Amerikában? Szükségesre volt-e, illetve mi okozhatta?
Véleményem szerint az amerikai, ennek a hippi mozgalomnak meg volt a helye és a ideje ott lényegében a sorozatos háborúk ellen egy pacifista mozgalomként indult a dolog.
Tehát ez egy ilyen reakció volt.
Ami egy reakció volt, ami valamilyen szinten jogos volt, csak ott is mindig ilyen reakcióknál vigyázni kell arra, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, ami szerintem itt is megtörtént, és hát Visszatérve ehhez a Porsche-s történethez, ott ugye az van, hogy évfordulót ünnepeltek, és a reklámfilmből a lisszaboni, portugáliai lisszaboni Jézus szobrot kitörölték, hogy ne legyen sértő. Ebben ez amúgy a...
Ne legyen sértő, tehát ez elég durva, tehát hogy egy Jézus szobor, tehát hogy mai szemmel itt egy európai számára, ez felfoghatatlan, hogy mi lenne sértő.
Hát ez az, amiről beszélek, hogy túlesünk a ló túloldalára, hogy már annyira érzékeny lett a társadalom, illetve próbálják ezt a nagyon politikai korrekt kommunikációt már minden szinten tolni, és most a nyugatról beszélek, nem csak a politikában, de már a marketingben is, hogy ja Isten, nem csak ne sértsünk meg senkit, és küszöböljünk ki mindent, és próbáljunk abszolút steril anyagokat piacra dobni, és ez már az, amikor tényleg megtagadjuk már saját önmagunkat is, és olyan dolgokból csinálunk gondot, ami alapjáraton nem gond, hiszen Jézus, vagy a általánosságban beszélve a kereszténység, ugye Európa része, európai hagyomány, kultúra része a kereszténység, és ez a veszély, ami ebbe a trendbe bele van ágyazódva, az, hogyha ezt így folytatjuk, akkor eljön az a pillanat, amikor megtagadjuk önmagunkat, és megtagadjuk a múltunkat, és akkor egy nagyon nagy káosz felé megy a társadalmunk.
Pontosan erre akartam kiukadni, hogy hallgatodok, és elmondtad, hogy ugye Jézussal kezdődik az egész, de hogyha már mindentől félünk, akkor tulajdonképpen akkor a saját emberiségi mi voltunkat is megtagadjuk. Ez elég félelmetes dolog, és hát én bele sem merek gondolni, hogy ennek mi lehet a következménye, hogy hogyan lehet ezt majd tovább.
Hát meg figyeld azt, múltkor olvastam egy érdekeset ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt tényleg az, hogy mindenki kezd nagyon óvatos lenni, hogy mit mond, kire mond, jaj, meg ne sértődjön, stb. Egyrészt ez egy ilyen puhány társadalmat teremt, másrészt tényleg egy káoszba torkollik, tehát én nem látom ennek egyetlen pozitív hozadékát se az ilyen viselkedésnek. És harmadrészt meg az, hogy a társadalmunk elment egy olyan irányba, hogy nézd meg, hogy mikor például 20-30 évvel ezelőtt, mikor mi gyerekek voltunk, kik voltak a hősök, akiket a gyerekek meg a fiatalok idealizáltak, a szupermenek, Batmanek, meg a hősök önmagukban, meg azok az emberek, akik proaktívan tettek valamit a társadalom felé.
A bolygóért például.
A bolygóért, meg stb.
Bolygókapitánt is ez egyébként hozzuk fel, mert mostanában nem hallani ilyesmi.
Ja. És tehát ezek voltak a hősök. Aha. Vagy akár a mindennapban is a hírekben azok az emberek voltak kiemelve, akik tettek valamit. Például akik megmentettek valakit, vagy elhárítottak valami veszélyt, vagy stb. És ezek voltak kiemelve, ő volt a hős, és ő rá nézte fel, őt akartad követni. Ma a hős az áldozat.
Tehát most akkor nincsenek
hősök. Ma idealizálva az áldozat van, és az áldozat van kiemelve. Vedd a Black Lives Matter mozgalmat például, nem akarom őket ide keverni, összefügg. Ami most már kiderült, ugye, hogy egy nagy pénzmosoda volt, de és meg babonázta a félvilágot, de vedd azt, hogy itt van ez a mozgalom, amelynek a George Floyd egy bűnöző,
egy áldozat,
aki hát Isten nyugasztalja, de ő egy áldozat volt, és szobrokat emelnek neki, közben pedig ő nem tett semmit. Azért, hogy megérdemelje ezt a tiszteletet.
Nagyon jó, amit mondtál, hogy ugye áldozatok vannak, de viszont én észrevettem hősöket, vagy idealizált embereket. Hát nézzük meg például Greta Thunberget, fiatal lányt, akit ugye felkarolta a klímavédelmi csoport, illetve az itt régebbi hősöket, Karl Marxot. Tehát most akkor mióta koszorózunk például egy Marx szobrot, Marx sír helyett, és ezt egy nyugat-európaiak teszik meg egy kommunizmusnak a kigondolóját, illetve az elmélet, aki az elméletét felállította. Mit jelképez ez?
Ez számomra ez egy felfoghatatlan jelenség, ugyanis ez ki lett próbálva, ez a ideológia.
Hát igen, itt Közép-Kelet-Európában mi meg is tapasztaltuk. Nyilván nem éltünk benne, de hát igen. A szüleik meg az elődjeink megélték, és az nyugat-európaiak erre vágynak.
És ki lett próbálva, és amit látunk, tanultunk, hallottunk, nem volt egy sikersztori, és nem volt jó. Nyilván minden rendszernek, minden ideológiának vannak jó vonásai is, jó oldalai is, vannak negatívok is, hát ennél a negatív az azért túlnyomó részt ott volt. Magába ugye biztos elő lehet adni pozitívan is a rend, ezt az egész ideológiát, de hát megint csak vissza kell ahhoz térnem, hogy ez ki lett próbálva. Uh-huh. És megint csak ott van az, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni a múltat, elfelejteni, hogy honnan jöttünk, mi mentünk keresztül, mint társadalom, és nem okulni belőle, és visszatérni ugyanahoz a hibához.
És hogyha már erről az ideológiáról beszélünk, akkor ugye itt ennél is az volt a lényeg, hogy az Istent valahogy kitaszítsuk a társadalomból, illetve megszüntessük. Tehát, hogy azért nem véletlen az, hogy egy olyan társadalmat akartak felépíteni, amelyben ugye nincs hely az Istennek. Én egyébként sokszor beszélgettem olyan emberekkel, akik a kommunizmusban hittek, sokszor vitáztam is velük, és ők azt mondták, hogy ez nem lett kipróbálva, tehát az államkapitalizmus volt itt Közép-Kelet-Szlovákiában, és hogy az igazi kommunizmus az nem jött el. Felvetődött az a kérdés, hogy az igazi kommunizmus az szerintem nem is létezik.
Ez egy utópia.
Utópia, de ugye?
Viszont elcsíptem azt, amit mondtál, hogy a Istennek a vakvágányra helyezése.
Na igen,
és ez egy újra és újra visszatérő momentum, és ma ezt a balliberális politikai hullám nyomja, ugyanúgy. És ennek szerintem a lényege az, hogy, és most mindegy, milyen hitet gyakorolsz, de hogyha te hívő ember vagy, akkor az neked mindig egy reményt ad az életedbe. És mindig van, mibe kapaszkodnod. És mindig, jó, most ilyen az élet, meg ez történik, de lesz jobb, mert a Isten megsegít. Mindig a hívő embernek van egy pozitív hozzáállása az élethez. És azzal, hogy a Istent vakvágányra helyezed, ezt a pozitív hozzáállást próbálják valahogy elnyomni.
Mint a Porsche filmben, ugye?
És igen, és ezzel egyfajta bizonytalanságot okoznak. És itt van a lényeg, hogyha bizonytalanság van, akkor a bizonytalanságból nagyon gyorsan káoszba tudunk átmenni. És mind a bizonytalanság, úgy a káosz egy olyan közeg, amiben ember nem szeret lenni, mert fél. És egy bizonytalan, meg félő emberrel aztán bármit meg lehet tenni. És lehet őt irányítani, manipulálni, stb. És szerintem ide megy ki ez a játék, úgy a előző ideológiákban, úgy ma is a balliberális hullámban.
Nézzük egy másik témát, ami szintén fontos, és amiről nagyon szintén érdemes beszélni. Az elmúlt időszakban ugye nagyport kavart a Barbie című film, ugye biztos te is láttad, illetve nagyon sok hallgató biztos megnézte, hát ugye nagyon kevés olyan embert ismerek, aki ne nézte volna meg. Hát a film ugye kvázi a feminizmus hatását próbálja bemutatni. Te azt írtad az egyik bejegyzésedben, hogy ez a film azt az üzenetet sugallja, hogy a nőknek ugye nincs szüksége férfiakra. Mi a valóság? Valóban így lenne?
Tehát először is a Barbie filmnek óriási a sikere.
Igen, erről.
Ez azért szerintem főleg annak a brandnek köszönhető. Tehát csinálhatta volna akármilyen filmet, ami Barbie-ról szól.
Bocsánat, de miért most időzítették ezt a Barbie-t? Ezt megcsináltak volna a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején is. Miért most
csináltak? Ezen megmondom őszintén, ezen én nem gondolkodtam el, hogy ez mi pont most van.
Mert nem akkorát szerintem éli, tehát hogy ez korábban.
Igen. De a lényeg az, és oda akart, tehát 80 éve létezik talán a Barbie, vagy
igen,
körülbelül. Mintha elcsíptem volna valahol, hogy 80 éves volt a Barbie baba. És ez egy akkora sikersztori önmagába. Tehát ez a brand.
Igen.
Hogy te bármilyen filmet csinálsz erről, az emberek el fognak rá menni, mert generációk, lányok generációi nőttek fel.
Ezen nőnek fel, ugye? Hát...
Sőt, nem beszél, most a 6 éves kislányom is már barbizik, és Barbie.
Hiszen a gyerekek ezzel játszott, Barbie házzal, Barbie babákkal.
És akár milyen utánzatot veszel, vagy nézel, az is Barbie. Tehát ez már egy gyűjtőnév lett a Barbie ezekre a kis szép babáknak.
Igen.
És úgyhogy ez eleve egy sikerre ítélt sztori. És egy ilyen sikerre ítélt sztorit azért fölhasználhatnak ideológiák terjesztésére is, hiszen milliók fogják látni, és hat az érzelmekre, stb.
Ez nagy kihatással lesz.
És ez óriási kihatással van, és hát ugye Hollywoodot se kell bemutatni, hogy milyen irányultságú, és merre mennek a filmjei, és milyen ideológiákat próbálnak az emberekbe elhinteni. És ez a film is sajnos egy ilyen kirakat példája lett ennek. És pont itt jelenleg ezzel a feminista vonallal, amit szintén ez is nem egy új keletű dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy mi most egy olyan társadalomban élünk, ahol nagyon próbálják a férfit, mint olyant, és a férfi szerepet a társadalomban elnyomni. És nagyon puhány, jellemtelen férfiakat próbálnak ezáltal generálni.
Holott ott van a kritika a nőktől, hogy azért nem akarnak férfiakkal például együtt lenni, mert puhányok a férfiak. De hát ők teremtik meg, és a...
Én szerintem egy férfinak, ugyanúgy, mint egy nőnek, megvan a társadalmi szerepe.
Igen.
És egyik se fontosabb a másiknál. Tehát ugyanúgy fontos a férfi társadalmi szerep, és egy egyenlőséggel lehet vonni, mint a női társadalmi szerep. Szerintem a férfi fő feladata az, hogy biztonságot teremtsen a családjának. Itt beszélhetünk anyagi biztonságról, beszélhetünk testi biztonságról, beszélhetünk érzelmi biztonságról, tehát a férfi az, amely stabilitást hoz a családba, aki elvállalja a gondokat, és ez egy férfi feladata. Na most egy olyan férfi, aki a különböző külső ingerek hatására elbizonytalanodik, aki el van nyomva, akire mindig rá van szólva, hogy maszkulin, meg ez a hímsovinista társadalom,
meg agresszív,
az elbizonytalanodik, és ha valaki ebben nő föl, és ebben a generációk nőttek föl, valahol a mi generációnk is ebben nőtt fel, akkor, hogy is mondjam, lefegyverzett férfiakat kapsz, akik a férfi ilyen attribútumoktól meg vannak vonva, és azok, én nem hiszem, hogy létezik olyan nő, akinek ez imponál, és aki egy ilyen férfival szeretne élni.
Na de ez akkor miért jó a társadalomnak, hogy miért ezt próbálják sugallani?
Hát tehát a feminista mozgalom az egy sikersztori. Tehát ez egy olyan mozgalom,
igen, tehát ennek van azért több generáció.
Én úgy gondolom, hogy a létjogosultsága a legeslegelején megvolt, amikor tényleg arról volt szó, hogy egyenjogúsága, szavazati jog, stb. Ezt aláírom. Csak itt is túltolták a szekeret. És próbálják ugye eltörölni a különbséget egyrészt a nemi szerepek közt, ami szerintem nagy hiba, mert mindenkinek megvan a helye, feladata ebbe az életbe, ugyanúgy a nemi diverziónak is. Tehát próbálják eltörölni, és ez ugye most már afelé megy, hogy próbálják eltörölni a nemet, mint olyat. Most már ott tartunk. És ez mind ilyen lépcsőzetesen épül fel. Tehát egy olyan mozgalom, ami úgy mondom, hogy tényleg megvolt a létjogosultsága, kiforrott már egy ilyen jelen végeredménybe, ami nem jó megint csak a társadalom számára, mert megint csak egy maszlak keletkezik belőle, ahol meg, és akkor visszatérek egy olyan alapgondolatomra, hogy ami a családot támadja. És egy család az a legfontosabb eleme a társadalomnak, amikor is megvannak a szerepkörök, anya, apa, gyerek, és minden ott kezdődik. Tehát minden otthon a négy fal között kezdődik. Amilyen egészségesek a családok, olyan lesz a társadalom is. Mert a társadalom az a családokból áll össze. És te, ha megbontod a családokat, hogyha eltörlöd a nemi ezek kategóriákat és az identitást, minden, és megbontod a klasszikus családod, akkor egész társadalmat támadod vele, és egész társadalmat bontod meg, és megint csak bizonytalanság, káosz, ugyanaz, amiről előbb beszéltem.
Azt vettem észre, és a Barbie film kapcsán, és hogy ide jutunk, hogy a szingliség, illetve az, hogy nem köteleződünk el, tehát hogy manapság menő, illetve ez a normális, vagy jó dolog. Mi jó dolog ez egyébként, vagy mit akarnak ezzel üzenni?
Ebben megint csak lehet látni a család ellen irányuló támadást, az egyik. A másik dolog meg ez az a üzenet, ami trendi, és amit könnyű üzenni. Könnyebb üzenni egy embernek azt, hogy ide figyelj,
ne
kötelezd el magad, legyél te vagy a központban. Az a lényeg, amit te akarsz, legyél boldog, élj boldogan. Persze. Ez sokkal könnyebb kommunikálni, mint azt, hogy ide figyelj, neked a feladatot, kötelezd el magad, alapíts családot, nevelj gyereket, lényegében szenteld oda az életedet másoknak, és úgymond idézőjelben korlátozd magad azért, hogy valójában neked, de a családodnak és a társadalomnak jó legyen. Viszont ezek a üzenetek, hogy neked le, ez a én központúság, hogy csak neked, te legyél boldog, neked legyen jó, ezekben nincs akkora boldogság, mint ahhoz látszik. Tehát
felszínes boldogság.
Ezek felténe, rövid távú, ez olyan, hogy ezt mindig táplálni kell, viszont a igazi boldogság véleményem szerint és saját tapasztalatom szerint is a állandó értékekben van. És ilyen például a hitvestársi eskü, az őszinte segítség egymásnak, egy gyermeki ölelés, stb.
Közösségben az pozitív öröm. Tehát, hogy
igen.
Kiegészítek, én azt vettem észre egyébként, hogy teljesen arra felé megyünk, hogy mindenki saját maga legyen boldog, és nincs szó arról, hogy akkor nem tudom, a barátokkal, a közösségben legyünk együtt, még a család mellett. Tehát, hogy ezeket úgy teljesen kiírtjuk.
Ez egy nagyon komplex téma, mert ez utána magával hordja azt, hogy ezek az emberek idő után boldogtalanok lesznek, aztán ez alkoholizmust betorkolhat, vagy antidepresszánsok, vagy gyógyszerek, pontosan. És akkor lehet tolni emberekbe a gyógyszereket és a gyógyszeripart.
És ugye milyen érdekes, Emil Durkheim egyik filozófus, német filozófus mondta azt, hogy a legtöbb öngyilkosság az miatt következik be, mert az emberek ugye nem találnak maguknak társa, és egyedül maradnak. Mert ugye nincs senki, és akkor lesznek öngyilkosak. Hát, és Durkheim ez már 19. században elmondta egyébként.
Véleményem szerint tehát a legnagyobb igazságok és az alapigazságok az mindig a Bibliába keresendők, és az mindennek a alapja, ami oda le van írva, és most hitkérdéstől függetlenül mindennek a alapja. Tehát egész társadalom azon alapszik, ha csak a 10 parancsolatot veszük. De ugye Isten is a embert férfinak és nőnek teremtette, és azt mondta neki, hogy szaporodjatok. És tehát tehát az ember eleve egy társas lény, és úgy érzi magát jó. És a mai társadalom, meg a mai média, meg a filmek, meg a szociális hálók, mindenki ennek ellentétjét próbálja elhitetni az emberekkel, hogy nem, te úgy leszel boldog, ha egyedül maradsz. Én szerintem nem lesz úgy boldog ember. A másik dolog, hogy rövid távon lehet, de hosszú távon nem. A másik dolog meg az, hogy tehát embernek szüksége van közösségre. Most, hogy ez most egy hitvestárs, vagy baráti közösség, vagy bármi, de szükség, ez közösségi lény az ember. Az szerintem vitathatatlan, és ennek ellenére próbálják velünk elhitetni, hogy ez nem így van, és szerintem, és most már vannak a nyugaton bizonyítékok is, hogy ennek a végkiforrása bizony az egy boldogtalanság, mert ember nem szeret egyedül lenni.
Nagyon jó, hogy ezt mondtad, hiszen ugye emberekről beszélünk itt, emberi problémákról, de a következő téma az még ennél is súlyosabb, hiszen fennáll a veszély annak, hogy nem emberek fogják majd irányítani a világot, illetve nem emberek fognak majd indulni az elnökválasztásokon. Hát beszéljünk akkor a mesterséges intelligenciáról, ami alaposan mondjuk ki felbolygatta a világunkat. Egyrészt ugye óriási előrelépés, például a ChatGPT, hogy egyes területeken egyébként segítséget tud nyújtani, beírunk valamit, akkor ő azt megoldja nekünk. Ez teljesen rendben is van, viszont a másik oldalon ott van ugye ennek a reális veszélye, hogy egyszer a mesterséges intelligencia majd öntudatra ébredhet. A hallgatók is el tudják képzelni szerintem, hogy az egyes filmekből már lehetett látni, hogy mikor a Matrixot, hogy említjük, vagy más filmeket, hogy esetleg ilyen mesterséges intelligenciák, vagy robotok mit tudnak csinálni az emberekkel. Én bele sem merek gondolni, hogy ennek mi lehet a veszélye. Reálisak ezek a félelmek, Dávid?
Bizonytalanságban vagyunk, és a bizonytalanság félelmet szül. Mindenképp én úgy gondolom, hogy egy új fejezete nyílt az emberiség történelmének a mesterséges intelligenciával. Tehát egy tiszta új idők elé nézünk, és ezt söpörhetjük a szőnyeg alá, attól függetlenül ez van, ez már bekövetkezett, ez már itt van.
Ezt már nem lehet megállítani.
Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz. Nekem egy alapvető kifogásom van, hogy ez az egész mesterséges intelligencia történet, ez úgy zárt ajtók mögött keletkezik és fejlesztődik, és ezt több helyről hallottam, hogy hiányzik egy globális keretrendszer a mesterséges intelligenciának. Akár törvények, vagy bármi fás, hogy is mondjam, regulációk lehetnének itt, egy keretrendszer, amely belül létezhet a mesterséges intelligencia, amely belül kontrollálni tudjuk a fejlesztését, a hatását, a céljait, meg az egészet úgy, ahogy van. És most jelen pillanatban szabadjára van engedve az egész. Senki nem felügyeli ennek a fejlesztését, senki nem felügyeli, hogy valójában hova tart ez, senki nem tud választ adni ilyen alapvető kérdésre, például, hogy vajon bekövetkezhet-e az, hogy ez egyszerűen tudatra ébred, vagy sem, mert ezt nem tudjuk. De amit viszont tudunk, és tapasztaljuk, hogy és ez a mesterséges intelligencia előszobája volt, hogy az ember az élete egy részét már online térbe éli. És egyre több és egyre jobban ez át van ivódva az életünkkel, aminek megint csak van egy pozitív hozadéka, meg van egy árnyoldala is. És akkor most mi nem tudjuk elképzelni azt, hogy tehát a mesterséges intelligencia az nem úgy működik, meg nem úgy gondolkodik, mint egy ember. Ő lényegében azzal, lényegében egy szoftver, egy számítógépes rendszer, ő hozzáfér mindenhez, és század másodpercek alatt. És ha belegondolunk, hogy nekünk a egész életünk ma fönn van online, szinte. A közösségi hálón, a üzenetek, amit küldünk, a fotók, amit küldünk, gyerekeinkről nem is beszélve. Hát megszületik a gyerek, ma mindjárt küldözgetve van, vagy fő van rakva a közösségi hálóra, és ezek a adatok ennek a mesterséges intelligenciának elérhetők. Hát ő benne van, ő a rendszer maga, ez a intelligencia. Tehát ő hozzáfér a üzeneteidhez, amikből pillanatok alatt le tud szűrni, tehát profil tud alkotni rólad. Benne van a mailjeidbe, ő látja azt, hogy mit böngészel, de még azt is, hogy a képernyőn mennyi időt töltesz, hogy neked a szőke vagy a barna lányok tetszenek jobban, minden tud.
Tehát akkor rólad. Rajtad kívül ki tud alakítani egyfajta profilt, és meg is tudod osztani dolgokat. Hát ez elég
fülönös egyébként. És látja a bankszámládat, tudja, hogy mennyi pénzed van, tudja, mire költöd azt a pénzt. Úgyhogy, és ez csak úgy gyorsan összegzem, ha gondolkodok arra, hogy mi mindenünk van online nekünk. És ugye a fizetés is már inkább kártyával fizetünk, mint készpénzben lassan, tehát megyünk a felé.
Igen.
Úgyhogy minden dokumentálva van, és egy ilyen számítógépes szoftvernek, ez pillanatok kérdése, hogy ő fő tud téged térképezni, és utána ezt lehet használni arra, hogy befolyásoljanak a döntéshozatalba. Hogy mikor mit veszel, hogyan szavazol, mik a preferenciáid, mert hogyha látja, hogy te, nem tudom, a kiskutyákat szereted, és nem a kismacskákat,
akkor a kiskutyás
képek akkor a kiskutya. Majd. De hogyha meg akar győzni, hogy a macskák jobbak, akkor viszont negatív cikkeket kezd neked bombázni a kiskutyákról, és pozitívakat a macskák. Ez nagyon leegyszerűsítve nyilván. De ez képes erre. Tehát most az ugye a nagy kérdés, hogy ezt tud-e önállóan gondolkodni és önálló döntéseket hozni, a öntudatra ébredés, ez gondolom még egy távoli. De a jelenkori nagy kihívás az ez. Hogyha ez rossz kezekbe kerül, már pedig nagyon egyszerűen rossz kezekbe kerülhet, akkor ezt föl lehet arra használni, hogy formálják a közvéleményt.
És ez már rossz kezekbe kerülhet, hiszen azért előbb említetted, hogy ennek a fejlődési folyamatát már nem tudják megállítani. Kérdéses az, hogy ki kezébe kerülhetett ez a dolog, mert az alapfunkció megvan, és most már akar ki, ugye?
Azért most démonizáljuk kicsit, említsük azért azt is meg, hogy tehát meg kell említeni, hogy valamilyen szinten ez pozitív is. Tehát nagyon sok pozitív hozadéka lesz.
Persze.
Meg fogja könnyíteni, ugyanúgy, mint a okostelefonok is, ha rendesen is célszerűen vannak használva. A mesterséges intelligencia is meg fogja könnyíteni az ember életét, mert meg fogja. De úgyhogy, mert eddig csak a rosszat mondtam, azért mondjak róla a jót is, mert én is fascinálva próbálgatom, meg használom mondjuk a ChatGPT-t is, és próbálom, és tesztelem, és vannak benne meghökkentő dolgok, és valamilyen szinten tetszik is, mert tényleg látom benne ezt a pozitív hozadékot, de mellette rengeteg, és az a negatív, és múltka is elcsíptem azt a gondolatot is, hogy például a jövő évi amerikai elnökválasztásokra kimondták, hogy ez lesz az utolsó választás, amit emberek fognak vívni egymással.
Na, ezt fejtsd ki, kérlek, tehát most akkor 28-ban akkor a mesterséges intelligencia által kreált jelölteket fogunk látni.
Azt még nem hiszem, hogy ott tartunk. Vannak ilyen utópista nézetek, hogy elő vagy utóbb...
Tehát akkor a kommunizmus is akkor ilyen szempontból létezhet, hogyha visszautolunk az előző beszélgetésünkre.
Vannak ilyen utópista nézetek, hogy elő vagy utóbb az emberiség be fogja látni, hogy az igazán letisztult és 100%-osan objektív törvényeket, meg szabályozást, meg döntéseket csak is gépek fogják tudni meghozni. Van ilyen nézet. Tehát a gép az, aminek nincs szubjektív érzése, és csak a adatokból kifolyólag tud kreálni egy olyan törvényt, ami hosszú távon, mert algoritmusokkal megoldja, a jó és a társadalom számára. Számomra ez idegen.
Viszont ezt tudod, hogy miért veszélyes? Mert hogyha logikusan ugye gondolkodik, hogy a gép nincs érzése, és akkor nem tudom, felteszel neki egy ilyen kérdést, hogy mi az oka annak, hogy a bolygót pusztítjuk, vagy ki az oka annak? Hát az ember. Akkor ki kell írtani az embert. Hát, most akkor,
igen,
akkor
és itt van az, hogy én ezért annyira ebben nem hiszek, mert az emberi faktor az mindig szükséges lesz. Tehát azért nem vagyunk gépek, hanem azért van a racionalitás mellett egy érzelmiség is, amin működünk és gondolunk, és ennek is van pozitív meg negatív hozadéka. Viszont visszatérve ehhez, én szerintem ez elsősorban úgy van gondolva, hogy ez az utolsó választás, amit emberek vívnak meg, hogy eszközök lesznek mások. Hogy a emberek úgy vívják meg a választást, hogy kimennek most az amerikai elnökjelöltek a emberek közé, próbálják őket meggyőzni, hatni rá karizmájukkal, stb. Érveikkel, és szerintem ez lesz hova tovább egyre inkább mesterségesen a előbb említett adatgyűjtés, profilálás keretein belül lesz inkább az ember megszólítva mesterségesen, és meggyőzve mesterségesen, hogy hidd el, egyébként ez a jó neked, és amit kigenerál ez a mesterséges intelligencia. Nem beszélve arról, ami nagyon nagy veszély most, azok ezek a deepfake videók meg képek, úgyhogy lényegében most már ott vagyunk, hogy nem hihetsz a saját szemednek, és ez is szerintem utalás erre a választásokra, hogy lényegében te a mesterséges intelligenciával bárkiről bármilyen videót készíthetsz, képet készíthetsz. Én, ha azt mondanám a mesterséges intelligenciának, hogy kérlek nekem Hajtman Gábort csináld meg úgy, hogy egy magánjachton utazik a Karib térségbe.
Jó is lenne egy.
Akkor lesz egy ilyen képem, tudod? Aha. És hogyha ezt megcsinálod egy politikusról, és kidobod a köztérbe, hogy ide nézzetek, míg ti dolgoztok, akkor ő a Karibikon jachtozik, közben soha nem volt ott például, de a kép már létezik, és megvan, és valakihez el fog érni ez a kép. És az a veszélyes, ezek képek. De ugyanezt meg tudják, a mesterséges intelligencia meg tudja oldani videókkal is. Tehát szádba tud tenni olyan szavakat, olyan üzenek, amit te soha nem mondtál, nem is gondolsz.
Hát én az, mikor rossz kezébe kerül a ChatGPT.
És erre föl lehet használni. És én gondolom, hogy ez a utalás erre a választásokra, hogy ez erre gondolnak elsősorban.
Elég félelmetes jövőképet ábrázoltál fel, meg hát ugye erről is beszélgetünk, de zárjuk egy kicsit pozitívval a dolgot. Ugye társadalmi folyamatokról beszélgettünk. Tudsz egy olyan momentumot, olyan dolgot mondani, amely kimondottan pozitív lehet, és reményt ad úgymond az emberiségnek?
Igen, tudok. Mindenek ellenére, amit most fölvázoltunk, és amiről beszéltünk, tehát a balliberális ideológiák, a családellenes törekvések, a mesterséges intelligencia, a szingliség, stb. Mindennek ellenére én most úgy látom, hogy a emberiség, és most úgy Nyugat-Európa, de inkább most még a tengeren túl, mert onnan indulnak ezek a trendek, mint hogyha kicsit kezdene fölébredni, és visszatérni a konzervatív értékekhez. Én ezt úgy veszem észre, hogy az a halk többség, hogy az most kezd egy kicsit hangosabb lenni, és azért, hogy már ez a balliberális hullám átlépte a határt, azt a bizonyos határt, és már túltolta azt a szekeret. És ez ellen már kezdenek emberek felszólalni. És olyan emberek kezdenek ez ellen felszólalni, akik liberálisak voltak.
Igen, van egy közös kedvencünk is. Jordan Peterson.
Például Jordan Peterson.
Nagyon, egyébként minden hallgatónak ajánlom a könyvét, és ugye te voltál is az előadáson.
Voltam, könyveit is olvastam előadáson.
Jordan Peterson egyébként egy nagyon, nagyon jó.
Hát egy proféta.
Egy proféta, igen.
Viszont, de viszont olyan emberek is, például Elon Musk, ő neki volt ezzel gondja, hogy őt mindig is ilyen liberális beállítottságúnak.
Ez a klasszikus liberálisége.
Most már úgy mondod, hogy klasszikus, igen, de 10 évvel ezelőtt ő volt a baloldal, ő volt a liberális.
Mert a régi liberálisok már ugye negatívan veszik a mostani liberálisokat. Igen. És nekem is ez a problémám, hogy ezeket az értékeket, mert ez már nem liberális érték.
És én úgy veszem észre, és ebbe vélem fölfedezni azt a pozitívumot, hogy a régi liberálisok, mint például a Elon Musk is, vagy ha mi most podcastezünk, akkor Joe Roganre, ha beszélünk, ő is egy liberális ember. Ők most már, tehát ők nincsenek ebbe a balliberális hullámban, mert az a újfajta liberális hullám, ezek már radikális liberálisok, akik ezeket a dolgokat tolják és kommunikálják, amikről eddig beszéltünk.
Inkább úgy fogalmaznám, hogy szerintem ők már nem is liberálisok, vagy nem is progresszív liberálisok, hanem ők már az új marxisták, a neomarxisták.
Az lehet. Az lehet. Igen. És ez a...
Átvették egy
És annyira eltolódott baloldalra ez, hogy például a 10 évvel ezelőtti liberálisok már jobboldalra soródnak ezáltal.
Hát a liberálisok van egy jobboldali formációja.
Holott ők ugyanott vannak, ahol voltak 10 évvel ezelőtt.
Igen.
Ők nem változtak semmit, csak a liberalizmus ment el egy nagyon rossz irányba. És épp ezért én örülök ennek örülök, mert ők tényleg egy olyan emberek, akikre oda kell figyelni, és akik azért tömegeket tudnak megszólítani és meggyőzni. És szerintem, én szerintem most egy törésvonalnál vagyunk, és nagyon remélem, hogy ott vagyunk, amikor ez a több éves balliberális ideológiai hullám végre meg fog törni, és normalizálódik a társadalom, és visszatér a értékekhez, és tényleg akkor tudunk egy boldog életet megteremteni mindenki számára.
Legyen ez a zárszó, és Dávid, én nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést. Remélem, hogy legközelebb hasonló új témákkal fogunk majd merengeni, és hát megpróbáljuk majd megfejteni ezeket a dolgokat. De köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és elmondtad a gondolataidat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önnek, kedves hallgatók, megköszönöm a kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is a viszonthallásra.